Zsoltárok könyvéből olvassuk Isten igéjét, az 51. Zsoltárból. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára, mikor ő hozzáment Nátán, a próféta, miután Bétsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságod sokasága szerint, töröld el az én bűneimet. Egészen most ki engemet az én álnokságomból és az én vétkeimből, tisztíts ki engemet, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. Íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Íme te az igazságban gyönyörködsz, mely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Most meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallas örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, melyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten! És az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem szabadításod örömét. És az engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engemet a vérontástól, ó Isten, szabadításomnak Istene, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Uram, nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse szám a te dicséretedet, mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt, égő áldozatban sem gyönyörködsz. Isten előtt kedves áldozatok a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem veted te meg. Tégy jól a te kegyelmedből a Sionnal, és építsd meg Jeruzsálem kőfarait. Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai, az égő és egész áldozat. Akkor a te oltárodon áldoznak néked, túlkokkal. Ma az 5.-6. verset vennénk ebből a Zsoltárból, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog, egyedül te ellened vétkeztem, és tettem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben. Kedves testvérek, ezt a Zsoltárt vesszük most már többedik vasárnap, és még egy-két vasárnapra van anyagunk benne. Dávidnak egy fontos kérdése volt, amit föltett már a 8. Zsoltárban, hogy micsoda az ember, hogy te megemlékezel róla, Isten. Ő tudta, hogy ő Isten teremménye, az ember Isten teremménye, és azt is tudta, hogy az a hivatás ebben a világban azért él, hogy Isten megdicsőítse. Ez a rendeltetése. De nem csak ezt tudta, hanem azt is tudta, hogy ő ezt az Istent, aki teremtette, és akit neki dicsőíteni kellene, ezt megsértette. Kihívta maga ellen azokkal a vétkeivel, amiket elkövetett. Azon alkalomból, amikor Bétsabéval vétkezett. Láttuk a múltkoriban ezt a bűn sorozatot. És Dávid tudta, hogy igen, Isten teremménye vagyok, és az a hivatásom, hogy őt dicsérjem, és ő rám mutasson az egész életem, minden rezdülésem, és erre én rátámadtam. A vétkeimmel megsértettem őt. És emiatt kegyelemre szorulok. Ő elhatárolódott tőlem, de én szeretném, ha újra visszafogadna magához, és újra vele lehetnék, és ő velem lehetne. És dicsérhetném, és magasztalhatnám őt. De tudta, hogy ehhez kegyelemre van szüksége. Kegyelemre van szükségem, hogy élhessek, betölthessem a rendeltetésemet. Hát kövessük tovább most a gondolatait, és lássuk meg először is, hogy mit mond még a bűnről. Azt mondja, hogy ismerem az én bűneimet, és a vétkem előttem forog szüntelen. ismerem a vétkeimet, előttem forognak, mondja. Ez a kifejezésmód azt sugallja nekünk, hogy konkrétumokat lát. Nem általában beszél, hanem konkrét dolgokra gondol, konkrét vétkekre. Emlékszünk, hogy nem végezte a munkáját, amit kellett volna, gonosz kívánságot engedett, illetve annak engedett, lopott, házasságot tört, hazudozott, gyilkolt, neve volt a bűnnek, amit elkövetett, vagy bűnsorozatnak, amit elkövetett, és ő is tudja ezt. Nem általában követtem el a bűnöket, hanem konkrétan, konkrét helyen, időben és módon ismerem őket. Ismerem őket. Az az igazság, testvérek, hogy vallási körökben manapság azt még csak-csak elismerik, hogy mindenki bűnös. Így esetleg én is. Persze senki nem tökéletes, de a bűneinket vagy nem tudjuk néven nevezni, vagy nem akarjuk. Előfordulhat, hogy nem tudjuk néven nevezni. Volt olyan ember a látókörömbe, aki váltig erősítgette, hogy ő bűnös ember, és amikor mondtam, hogy akkor mondjon már, vagy legalább két bűnt, amit elkövetett az életében, és akkor nem tudott mondani egyet sem. Ott hagytam egy papírcetlivel, hogy írja föl, holnap visszajövök. Másnap visszamentem, üres volt a papír. De ő bűnös. Szóval látszik, hogy nem látta a bűneit. Nem látta a bűneit. Pedig elmondhatom nektek, hogy a fia öngyilkos lett neki. És úgy lett öngyilkos a fia, hogy sokszor elmondta az anyjának, hogy anyám, öngyilkos leszek. És az anyja mindig azt mondta neki, hogy úgy sem mered megtenni. Egyszer megtette. Bele is halt szegény. De ő neki nincs bűne, mondta a néni, az anya. Persze az is előfordul a testvérek, hogy valaki nem, hogy nem látja, hanem nem akarja látni, nem akarja tudni. Ő nem beszél semmiféle bűnéről. Tudja valahol a szíve mélyén, mert a lelkiismerete ott mocorog benne, de nem akar beszélni róla. Nem akarja ismerni a bűneit. Úgy általában lehet, hogy ő is azt mondja, persze mindenki bűnös, hát nincs egy tiszta, igaz ember se. Valamit mindenkinek az életébe lehet találni. De én nem beszélek az enyeimről, nem akarok. Hát akárhogy van, testvérek, Dávid itt áll előttünk, a Zsoltárban, és azt mondja, hogy én ismerem a bűneimet. Én tudom, és beszélek is róla. Meg tudom őket nevezni. És ez, hogy idáig eljutott, testvéreim, ez nem valami emberi nagy csúcs teljesítmény, hanem ez az Isten lelkének a munkája benne. Isten lelke ismertette meg vele a bűneit, bemutatta őket egymásnak. Dávid, a paráznaságod, a gyilkosságod itt van. Bűnök, ez itt Dávid, ő követett el benneteket. Úgy összehozta őt, az Isten lelke. Megismertette, összeismertette a bűneivel. És az Isten lelke tudja ezt, testvéreim, bennem is, meg bennetek is elvégezni, bennünk is elvégezni. Odáig még csak-csak eljutunk, hogy mindenki bűnös, az általánosságig, de odáig, hogy konkrét bűneim vannak, na, ide csak a Szentlélek tud elsegíteni minket, és oda is, hogy ezeket elkezdjük megismerni, és ki is tudjuk mondani. Addig, amíg az Isten lelke nem dolgozik bennünk, mi nem vagyunk Isten megvető emberek, addig mi nem vagyunk Isten ellen lázadó emberek, addig nem vagyunk hitetlenek, addig nem vagyunk önimádók, addig nem vagyunk egoisták, nem vagyunk gyilkosok, nem vagyunk paráznák, nincsenek tisztátalan kívánságaink. Ha valaki ilyenekkel gyanúsít minket, azonnal felhördülünk, hogy jön ez ehhez, de csöndbe vagyunk. Isten lelke, amikor jön, és elkezd bennünk dolgozni, megérinti valahogy a szívünket, a lelkünket, a lelkiismeretünket, egyszer csak ki tudjuk mondani, hogy hát ismerem őket. Ezek az ismerőseim. Előttem forognak szüntelen, Dávid is ezt mondja, előttem forognak szüntelen. Ismerem őket. Állandóan oda jönnek az emlékeimbe. Tudom. És aztán azt mondja Dávid, hogy ezeket nem csak, hogy ismerem, hanem azt is mondja, hogy az én bűneimet ismerem. Ezt szeretném megint aláhúzni, talán valamelyik vasárnap már beszéltem erről, hogy Dávid nem mások bűneiről beszél, testvéreim. Ismerem az én bűneimet. Az én vétkem forog szüntelen előttem. Nem mások bűnei, nem Bécsabé bűne, meg Uriás bűne, meg az após bűne, meg a hadsereg bűne, hanem az én bűneim. És ez is olyan dolog, amit igazán a Szentlélek tud bennünk, testvéreim, ugye elvégezni, hogy a magunk bűneit kezdjük meglátni, illetve megismerni és megnevezni. Nem a másokét, mert nagyon sokszor a másokét tesszük szóvá. Nagyon sokszor, testvérek. Általában másokét. Azt tudjuk, hogy ki mivel vétkezett ellenem. Számon tartjuk, fölírtuk a kéménybe. És soroljuk is adott pillanatban, vagy elő tudjuk venni. A férjem ezt csinálta, a feleségem ezt csinálta, a gyerekem ezt csinálta, a szomszéd ezt csinálta, a kormány ezt csinálta, az egyház ezt csinálta. Mindenki csinált minden bűn, csak én nem. Mindenki hazug, mindenki rágalmazó, mindenki tolva, gyilkos, tiszteletlen, szeretetlen, hataloméhes. Csak én nem. Ez lelopta az országot, amaz pedofil, emez erkölcstelen, az pénzéhes, ez basáskodó, az beképzelt, ez összeférhetetlen. De én, hát az egy tiszta ember a világban én vagyok. Tetszeleghetek magam tisztasága, vétlensége tudatában, erkölcsi magaslatokra emelkedhetek föl, mert mindenki gané körülöttem, csak én vagyok tiszta. Dávid testvérek, nem másokat ítélget itt. Mert már, mintha hallotta volna Jézust, hogy aki másokat ítél, az magát ítéli el. Ő magát ítéli el. Önmagát ítéli meg, ismerem vétkeimet, szüntelen előttem forognak azok. És amikor azt mondja, hogy egy kicsit még mélyebbre menjünk, hogy ismerem az én bűneimet, akkor ezt egy héber ember mondja, egy zsidó ember mondja, testvérek. És a zsidók máshogy értik az ismeret szót. Mi úgy értjük általában az ismeret szót, hogy megismerünk valamit, hogy úgy ott van az, vagy ő, és akkor én meg itt vagyok, és akkor úgy megismerem, mint egy objektív, tőlem független valamit, vagy valakit, egy másik embert is ismerem. De a zsidóknál az a szó, hogy ismerni, az azt jelenti, hogy közösségem van vele. Személyes közösségem van vele. Nem idegenként, tőlem kívülállóként ismerem, hanem belülről ismerem. Mint lényem részét ismerem. Amikor Dávid azt mondja, hogy ismerem a bűnömet, akkor azt mondja, ezeket úgy ismerem, mint amik itt vannak belül. Ezek belém égtek, ezek az enyéim, ezek velem vannak. Nem rajtam kívülálló események, történések, szavak vagy tettek, hanem itt vannak velem. Akár alszok, akár fenn vagyok, akár éjjel van, akár nappal, ha szórakozom, vagy ha a templomba megyek, hozzám vannak kötve, közösségem van velük, ismerem őket. Közelről ismerem őket, túl közelről, belülről ismerem őket. Vannak dolgok, amiket le tudok vetni, a cipőmet, a fegyverzetemet, a sábecdeklimet, a köpönyegemet, azt el tudom őket ide-oda rakni, de ezeket nem tudom levetni, mert nem tőlem idegen dolgok, hanem itt vannak belül. A személyiségemre égtek. Ismerem az én bűneimet. Hát ez is Isten lelkének a munkája, testvérek, amikor erre rájövünk, hogy a bűneink azok nem tőlünk idegen dolgok. Lehet, hogy kiskorunkba követtük el őket az anyánk vagy az apánk ellen. Eltűnt a történelem homályába valahol, mint valami tőlünk idegen dologot, elmaradt valahol. A feledés homája borítja. Nem, testvérek, sajnos nem. Akár ismerjük őket, mint közeli ismerőseinket a szívünkből, akár nem ismerjük őket, akkor is ott vannak. Ott vannak. és Isten lelke tudja bennünk is elvégezni, hogy ne idegenként tekintsünk a bűneinkre, a hazugságainkra, a gyilkosságainkra, most nem a szó szerint, hanem amikor szavainkkal öltünk, bár lehet, hogy embervér is tapad a kezünkhöz. Ezek hiába borul a felejtés árnya, testvérek, a felejtés árnya se tudja ezeket meg nem történté tenni. Itt vannak velem a fiatalkori bűneim, a javakoromban elkövetett bűneim, az öregkoromban, időskoromban elkövetettek. Ezek a lelkem társasága, ismerem őket, közeli hozzátartozóim. Látjátok Dávidnak ezt a hitvallását, ami lehet a miénk is. És az az igazság, hogy hát bárcsak a miénk lenne, és egészen az enyém és a tietek lenne ez a hitvallás. És tudnánk mi is mondani Dáviddal, hogy én XY ismerem az én bűneimet, és előttem forognak ezek. És ez, testvérek, ez nem egy könnyű dolog. Ha ez valakinek így megadatik, az nagyon, nagyon kellemetlen dolog. Az nagyon kellemetlen dolog. Dosztojevszkij nagy mestere volt annak, hogy ezt az állapotot leírja, és ecsetelje annak lelki állapotát, aki ismeri a bűnét, és előtte forognak a bűnei. Az az ember lelkileg tönkre megy. Az az ember alkoholba menekül, vagy depresszióba menekül, vagy öngyilkosságig mehet a dolog, akire ránehezednek íjformán a bűnei, testvérek. Arany János balladáiban is gyönyörűen elénk van ez festve. A ruha, amit Ágnes asszony mindig véresnek lát, hiába mossa a patakba. Ez nagyon kemény dolog, amikor ez Dávid ki tudja mondani, és amikor mi ki tudjuk mondani, hogy ismerem az én bűneimet, és szüntelenül ráadásul előttem forognak. Itt vannak az enyém. De Dávid nem csak ennyit mond, hanem a második pontra is egy pár percet szálljunk, mert itt Dávid fölfogta a bűnnek nem csak ezt a lényegét, hanem a tragédiáját is. Azt mondja itt a 6. versben, hogy egyedül ellened vétkeztem, és tettem azt, ami gonosz a te szemeid előtt. Egyedül te ellened vétkeztem, mert azt tettem, ami gonosz a te szemeid előtt. Dávid megérti, hogy ő elsősorban, hát Isten ellen, és mindenek előtt Isten ellen vétkezett. Ez, ha úgy tudjuk megérteni, hogyha a 10 parancsolatra visszaemlékeztek, hogy a 10 parancsolatnak az első 4 parancsolata az embernek az Istennel kapcsolatos kötelmeit ecseteli, a második kőtábla pedig az 5. parancsolattól a 10. az emberekkel kapcsolatos kötelmeinket ecseteli. Isten ezt várja tőlünk, ha az övéi vagyunk, hogy így éljünk. Hogyha mi vétkezünk, vétkezhetünk direktbe Isten ellen is, aki azt mondja, hogy én legyek az Úr a te Istened. Ha nem ő az Istenünk, hanem én vagyok az én Istenem, vagy a pénz, vagy a hatalom, vagy bármi az én Istenem, akkor már is vétkeztem Isten ellen, közvetlenül. De ha nem tisztelem a szüleimet, ha meglopom a másikat, a becsületét mondjuk, vagy megölöm a másikat a szavaimmal, vagy házasságot török, akár a szívemben is, vagy istentelen hazudozó vagyok, és rágalmazok másokat, vagy éppen istentelen kívánságaim vannak, emberek dolgait kívánom el tőlük, akkor emberek ellen vétkezek, de ekkor is Isten parancsolatát szegem meg. Ezért mondja Dávid, hogy tulajdonképpen az emberek ellen elkövetett bűneim is Isten ellen való bűnök. Nem csak a közvetlenül Isten ellen elkövetettek, hanem az emberek által közvetetten is ő ellene vétkeztem, és ezért látja, hogy egyedül te ellened vétkeztem. Igen, vétkeztem én magam ellen is, mert magamat is tönkreteszem a bűneimmel. Tönkreteszem az embereket körülöttem, tönkretette a Bécsabénak a családját. Megölette Uriást. Becsapta a leghűségesebb egyik emberét. És lehet sorolni még, mit csinált. Ő vétkezett az embertársai ellen is, nem csak maga ellen. És annak a Tettnek, amit véghez vitt, voltak és lettek a családjában is hosszú távú, de a társadalomban is, az ő királyságában is hosszú távú következményei lettek. Egy egész társadalmat bajba sodort azzal, amit csinált. De a bűn mindenek előtt, amit elkövetett, Isten ellen van. És ez a legrosszabb. Az még csak hagyján, hogy valaki maga ellen vétkez, vagy a másik ellen, ember ellen, vagy a társadalom ellen vétkez. A legrosszabb dolog, hogyha Isten ellen vétkezik valaki. Egyedül te ellened vétkeztem, és tettem, ami gonosz a te szemeidbe. Én nem mondhatok más nektek, mint hogy mi is, amikor vétkezünk, ti is, ez rám is ugyanígy igaz, ha vétkezünk, Isten ellen vétkezünk. Aki a világ mindenségnek a csúcs vezetője. Nem Trump, nem Putyin, nem tudom én, milyen titkos társaságok vezetik ezt a világot, hanem Isten kezébe van. Minden az ő kezébe van. A természet feletti Isten kezébe, aki teremtette a világot, aki a gondját viseli, aki kormányozza, aki szemmel tartja, beavatkozik itt-ott úgy, ahogy kell, ahogy ő jónak látja. Ő az, aki vezeti a történelmet a történelem vége felé, amikor ítéletet tart az egész mindenség felett, mielőtt újjáteremteni ezt a világot. A Szent Isten, a természet feletti Isten ellen vétkezünk, testvérek. Amikor vétkezünk. Igen, magad ellen is. Magam ellen is. Egymás ellen is. Családunk ellen vétkezünk. A gyülekezeti testvérek ellen vétkezünk. A magyar nép ellen is vétkezünk. Mindenki ellen vétkezünk. De az semmi. Ahhoz képest, hogy Isten ellen vétkezünk. Dávid fölfogta ezt, testvérek, és valahol innen ered az ő szemében a bűnnek a rettenetessége is, mert azt is tudta Dávid, hogy ha Isten ellen vétkeztem, akkor ő haragszik rám. Ugyanis Isten elmondta ezerszer, már az Édenkertbe elmondta, hogy ha bűnt követel az ember, a bűn miatt megharagszik az emberre. És ítéletet, büntetést mér rá. És ez a büntetés nem 3 év, meg fölfüggesztett nem tudom én micsoda, hanem halál. A bűn zsoldja a halál. Amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Isten nem játszik a bűnnel. Halálosan komolyan veszi, és halálosan komoly ítélettel sújtja le a bűnt, illetve a bűnöst is, aki azt elköveti, testvére. Isten megjelenik Mózesnek, és elmondja neki, hogy én vagyok a könyörülő Isten, az irgalmas Isten, de én megbüntetem a bűnt, amit az atyák elkövettek, még a fiak is, de még azok utódai is inni fogják a levét. És örökre inni fogjátok a levét. Ez nem fenyegetés, hanem egyszerű tény. Egyedül ellened vétkeztem, és tettem azt, ami gonosz a te szemeidben. Az én számba is illik, testvérek, meg a tietekbe is. Hogyha Istenről nincs jó képünk, testvéreim, akkor ennek a súlyát nem fogjuk föl, nem értjük. Ha Istenről ilyen csökevényes képünk van, olyan magunknak csináltunk, farigcsáltunk valami kis Istent valahova, akkor nem értjük ezt az egészet. De hogyha a Biblia Istenével szembesülünk, és elkezdjük látni az ő dicsőségét, ahogy ő beszél róla itt a Bibliába, ahogy megjelente földön Jézus Krisztusba, ha látjuk az ő végtelenségét, az ő természetfelettiségét, az ő hatalmát, az ő igazságát, az ő szeretetét, látjuk az ő isteni vonásait, testvérek, akkor egyre inkább kezd mardosni bennünket az, hogy mi ellene vétkeztünk. Hát kicsoda ő, és ki vagyok én? És ráadásul ennek az Istennek az ítélete, a büntetése van rajtam azért, amit ellene elkövettem? Igen. Igen. Nagy veszélybe vagyunk. Nagy veszélybe vagyunk, testvérek. Nem csodálom, hogyha ezt valaki kikerüli, ezt az egész ügyet. Könnyű kikerülni, ha azt mondjuk, hogy nincs Isten. Válasszuk az ateizmust, nem? Akkor nem kell Istennel foglalkozni, meg a bűnökkel foglalkozni, meg a bűnbocsánattal foglalkozni, meg a kereszttel foglalkozni, hanem élhetünk a magunk feje szerint, azt úsdi neki, carpe diem. Élvezzük, amíg lehet. Úgyis, ha meghalunk, nincs lélek se. Megsemmisülünk, a sírba majd eltemetnek. Nem kell félni. De mi van, ha Isten van, testvérek? Ezt még ugyan senki nem bizonyította, de az ellenkezőjét se. Jézus bizonyította, hogy van. Ő azt mondta, hogy ő a földre jött Isten. aki legyőzött mindent. Legyőzte a sátánt, legyőzte a halált, legyőzte a betegségeket, mindent, a természet erőit. Fölé emelkedett, vagy azt mondjuk, hogy ez az egész egy nagy hazugság, mondhatjuk, így is kikerüljük az ügyet, a szembenézést. De ha egyszer elkezdünk, egy picit is elkezdjük komolyan venni, hogy amit a Biblia leír Jézusról, meg amit egyébként a történelem tanúi is mondanak ugye a háttérből, az úgy igaz? Akkor mindjárt a bűn elkezd súlyossá válni a számunkra, és az, hogy egyedül ellened vétkeztem, az azt jelenti, hogy nagy veszélybe vagyunk. Nagy veszélybe sodortuk magunkat. Nos, Dávid nem csak látja, hogy így mondjam, a maga bűneit, hanem azt is tudja, hogy ki ellen követte el azokat, és hogy mire számíthat az ő részéről. És ezek után még egy dolog, a bűn célja, címet adtam ennek a harmadik pontnak, mert Dávid ezek után annyit mond a hatodik versnek a második felében, hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. Dávid itt, amikor ezt mondja, akkor meghajol ezelőtt az Isten előtt, mégpedig a porig hajol. Azt mondja, hogy amit mondok most a bűnről, meg hogy ellened vétkeztem, azzal elismerem, hogy amikor hozzám küldted Nátán prófétát, aki szembesített engem az én nyomorult tetteimmel, és elmondta nekem a te leleplező üzenetedet, akkor bizony ez a beszéded tökéletesen igaz. Igaz vagy a te beszédedben. Igazat mondtál, a valót mondtad nekem, amikor a bűneimről kezdtél el velem beszélni. A valót. Nem valami fiktív dologról beszéltél nekem. Nem valami virtuális dologról, nem valami nem létező dologról. Nem hazudtál nekem. Nem vezettél félre, hanem az igazat mondtad nekem. Én valóban megszegtem a te törvényeidet, és ezért ellened vétkeztem. Veled szálltam szembe, rád támadtam. Igazat mondasz rólam, ilyen vagyok, ezt tettem. És a másik, amit mond Dávid itt, hogy tiszta vagy ítéletedben. Vagyis Nátán, emlékezzetek, azt mondta Dávidnak, hogy Isten megbocsát neked, de súlyos ítélet fogja érni a családodat. Ez emiatt, amit csináltál. Meghal az a gyermek is, aki született neked Bécsabétól, és aztán utána a fegyver nem távozik el a te királyi házattól soha. És úgy is lett. És amikor ezt az ítéletet kimondta Nátán prófét, akkor ezzel Isten ítéletét mondta ki, és Dávid pedig itt azt mondja, hogy bármilyen kemény ez az ítélet, tiszta és igazságos. Igazságos ítélet rajtam. Te nem vagy egy részrehajló, nem vagy korrupt, nem vagy egy hamis bíró. Nem ítélsz túl enyhén, és nem ítélsz túl keményen se. Úgy ítélsz, ahogy tökéletesen igazságos. Nem vádolhatlak semmivel, nem zúgolódok az ítéleted ellen, nem mentegetem magam, nem próbálok enyhébb ítéletet kapni, nem lebbezek fel sehova, mert már nincs is hova. Tiszta vagy ítéletedben. Tiszta vagy ítéletedben. Kedves testvérek, ez azt jelenti, hogy Dávid teljesen a porig hajol Isten előtt. Porig hajol előtte. A bűneim valóságok. Az ítéleted tiszta, igazságos. Most itt vagyok előtted, megalázkodva, összetörve. Dávid tényleg összetört. Ebben a Zsoltárban kétszer is beszél arról, hogy összetörted a csontjaimat, ezt mondja. Összetörted a csontjaimat. Összeroskadtam, de amikor csontjaink összetörnek. És akkor sőt, azt is mondja, a töredelmes lélek, az összetört lélek a Zsoltár végén. A lelke is összetört, nem csak a teste. Egész valóm összezuhantam, magamba zuhantam, magam alá kerültem. Szóvá teszed a bűneim, igazad van. Megbüntetsz miattuk? Igen. Tiszta az ítéleted. Nem zúgolódok, és nem hazudtollak meg. Ez az összetöretés, testvérek, ez Isten lelkének az elképesztő munkája, mert ezt egy ember önmagától azt mondom nektek, hogy nem bírja megtenni. Senki, én se, ti se, senki. Ez Isten lelkének a titokzatos munkája, hogy az ember leszáll a pokloknak a mélységére tulajdonképpen. Megalázza magát. Nem árt ezen elgondolkoznunk, testvérek, nekünk se. Amikor Isten a bűnről beszél nekünk, akár most Dávid által, akár máshogy, máskor, amiket ellene követünk el, törvényeit megszegve, akkor ő nem hazudozik nekünk, nem félrevezet minket, nem rosszat akar. Amikor kimondja, hogy ellenem vétkeztél, akkor ne mondjuk azt, hogy én magam ellen vétkeztem, majd megbocsátok magamnak. Úgy mire mész vele? Ne mondd azt, hogy a tudatalatti ellen vétkeztem, meg a kollektív tudat ellen vétkeztem. Ne beszéljünk ilyen hülyeségeket. Bocsánat a kifejezésért. Mi Isten ellen vétkeztünk. Ha ő azt mondja, hogy igen, akkor az úgy van. Az igaz. Sajnos igaz. Sajnos vagy nem sajnos, igaz. És amikor azt mondja, hogy ezért a bűn zsoldja a halál, meg fogsz halni, nem csak testileg halsz meg, hanem örökre elkárhozol, örökre ki leszel zárva a velem való közösségből, és semmit nem kapsz meg, ami az enyém, semmit az égvilágon, soha nem kapsz meg semmi jót belőlem és tőlem. Ez lesz a végső szenvedésed és ítéleted. Akkor azt mondja, hogy ez egy tiszta ítélet. Ez egy igazságos ítélet. Abszolút korrupciómentes. Hogyha mi ezen megalázkodunk, azt jó tesszük. Ha Isten lelke dolgozik bennünk, testvérek, csak roskadjunk össze. De amikor összeroskadunk, testvérek, amikor Dávid összeroskad, és Dávid mellé oda roskadunk, mi is, és összetörik a csontunk, meg a szívünk is, meg a lelkünk is, akkor halljuk meg az evangéliumot. Akkor halljuk meg, előbb nem. Csak a legnagyobb mélységbe ragyog föl előttünk egy kis fénysugár, ahogy a berdicsevi rabbi mondta. Hol lehet egy kis fényt látni, rabbi? Legalul, fiam, legalul. Amíg nagyon felül vagyunk, amíg büszkék vagyunk, nem látunk az evangélium világosságából semmit. Nem értjük. Amikor így összetört a szívünk meg a lelkünk, akkor jön Isten hozzánk. És azt mondja nekünk, hogy fiamért megbocsátottam neked. A fiam véréért megbocsátottam neked, mert a te bűneidet rajta megbüntettem. Őt büntettem meg helyetted, és most neked megbocsátok, de a megbocsátásom is igazságos. Mert a bűneid elnyerték a büntetésedet, csak nem rajtad, hanem rajta, a fiamon. Ő halt meg helyetted, hogy neked én megkegyelmezzek. És neked én már megkegyelmeztem. Megbocsátottam neked minden bűneidet. Ez akkor fogja meg a szívünket, testvérek, amikor össze vagyunk törve. És úgy van, ahogy a régi próféta mondta, hogy az Isten megsebez, de be is kötöz. Megsebez, de nagyon megsebez. És utána kötöz be. Nem előre, utána. Ezért igazi bűn ismeret és összetört bűnbánó szív nélkül nem lesz miénk a kegyelem. Nem lesz miénk a kegyelem. Az nem úgy lesz a miénk, hogy megértem az evangéliumot, és én most azt elfogadom. Ez így. Át kell menni ezen a lelki mélységen, testvérek. Ezen a lelki összetörettetésen, és akkor bekötöz minket a kegyelem. És akkor tudni fogjuk, hogy milyen nagy dolog az Isten kegyelme, milyen csodálatos nagy dolog, és milyen érthetetlen. Hát azt kívánom nektek, hogy valahogy ilyen szívvel jöjjetek most az úrasztalához is, majd aki jön, vagy jöhet, és mondjuk azt a szívünkben, hogy ismerem az én bűneimet, és előttem forognak, és tudom, hogy elsősorban is mindenek fölött ellened vétkeztem, és tettem azt, ami gonosz a te szemeidben, és amikor ezt elismerem, akkor elismerem, hogy te igaz vagy a beszédedben, és tiszta az ítéletedben. És én most összetört szívvel kapaszkodok bele az irgalomba, a kegyelmedbe, amit ígérsz nekem, pontosan a megtört testér és kiontott vérér, Krisztusér. Segítsen bennünket Isten, és majd így nézzük tovább ennek a Zsoltárnak még egyéb titkait és rejtelmeit. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, Jézus által mennyei atyánk, Köszönjük néked, hogy te soha nem hazudozol nekünk. A Bibliában te beszélsz, és az a szó az igaz, a valóság. Nincsen ebben a világban igaz szó, igaz beszéd, annyi hazugság terjed. Magunk se tudjuk, hogy kinek higgyünk már. De köszönjük néked, hogy te is szólsz, és a te hangod az eljut hozzánk, megszólítasz bennünket, és elér bennünket az igazság beszéde. Köszönjük néked ezt, még akkor is, hogyha ez a beszéd, ez bennünket nagyon keményen érint. Itt állunk előtted, Urunk, mindnyájan kivétel nélkül, és vagy előttünk forognak már a bűneink, amiket ellened elkövettünk, vagy tudjuk-e, hogy ellened elkövettük, vagy nem, de te erről beszélsz, hogy vétkeket követtünk el az életünkben, és ezeket ellened követtük el, és ezekért rajtunk van a te haragod, és a te büntetésed, a halál. És köszönjük néked, hogy ha összetöröd a szívünket ezzel, mert köszönjük, hogy ha összetöröd, ugyanakkor meg is vigasztalod, mert rögtön halljuk, hogy de bízzál, megbocsátattak néked a te bűneid. És fölragyog előttünk a kereszted, Úr Jézusunk, hiszen te adtad életedet azért, hogy nekünk megbocsátassanak a vétkeink. És te adtad az életedet azért, hogy megbocsátatva a bűneink, újra Isten gyermekei lehessünk. És újra betölthessük, vagy először elkezdjük betölteni azt a rendeltetést, amire földre küldtél minket, hogy dicsérjünk és magasztaljunk téged. Hálás szívvel, örömmel, téged szeressünk, előtted hódoljunk, és rólad tegyünk bizonyságot, gyülekezetben és azon kívül is. Köszönjük néked, hogy jót akarsz nekünk, hogy nem az ellenségünk vagy. Köszönjük, hogy mindenféle áldásokat akarsz ránk árasztani, és nem az átkodat. Köszönjük néked, hogy van lehetőségünk, és kérünk arra, hogy munkáld ki bennünk, hogy igazán megtérhessünk hozzád. Köszönjük néked, hogy nem valami formális megtérést kívánsz, nem azt kívánod, hogy elmenjünk a templomba egyszer, kétszer, százszor, nem azt kívánod, hogy formálisan urvacsorázzunk, vagy keresztelkedjünk akár, nem azt kívánod, hogy formálisan legyünk keresztjének, hanem azt kívánod, hogy hozzátérjünk, és igazán a te gyermekeid legyünk. Kérünk, segíts, hogy ez így lehessen. Áld meg szívünkben a te igéidet, Urunk, és kérünk arra, hogy áld meg gyülekezetünket is, tekints arra a kisgyermekre is, akit megkereszteltünk, a Dominikre, és öleld őt magadhoz, áld meg őt, hogy benne tudjon örvendezni egész életében és azután is. Légy a szüleivel, adj nekik bölcsességet, adj nekik erőt, adj szeretetet a szívükből, hogy jól nevelhessék őt. Áld meg a háttérben álló nagyszülőket, a család tagjait, barátait. Kérünk, hogy légy velük, és munkálkodj az ő szívükben is. Imádkozunk hozzád, hazánkért, Urunk. Látod ezt a mi népünket, hogy milyen lelki állapotban van, hogy viszonyulunk mi hozzád egymáshoz. Könyörülj meg rajtunk, hogy hozzád tudjunk térni, és aztán egymás felé is szeretettel tudjunk fordulni, és ne a gyűlölet, ne a veszekedés legyen az Úr közöttünk. Csöndesítsd el az indulatokat, de te tudod egyedül, kérünk téged erre. Imádkozunk azért is, hogy a világban teremts békét, ha lehetséges. Te tudod, hogy mik a te terveid, mik a te szándékaid, mi csak kérni tudjunk, hogy adjál békességet a mi időnkben ezen a földön. Csöndesítsd el a háborúságokat, akár távol-keleten, akár itt a közelbe. Állítsd meg ezt a vérengzést, kérünk. Köszönjük néked, hogy mindent rád bízhatunk, világ királya. Köszönjük, hogy letehetjük a kezedbe egész valónkat, egész életünket. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassuk meg. Ahogy láthatjátok, megterítettük az úrasztalát, akik bírják egyházunk fölhatalmazását, és elkészítették a szívüket, azokat szeretettel várjuk az úrasztalához, az úrvacsorai közösségünkbe. Hirdetem a jövő heti alkalmainkat, hétfőn ifjúsági órát tartunk 19 órától, kedden bibliaóránk lesz 18 órától, szombaton 9 óra 30-kor Kisteleken lesz csendes nap, fénysugár a sötét hétköznapokban, ez lesz a címe, 9:30-tól délután 4-ig tart, 3 igeszolgálat lesz, és beszélgetések lesznek csoportokban. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, hogyha valaki nem tudja, hogy hogy jöjjön ki, akkor nálam is van az autóba hely, jelentkezzen, és akkor én is tudok szállítani. Jelzek még két örömteli dolgot. Az egyik az, hogy tegnap házasságkötésre került sor itt a gyülekezetben. Stadler Richard Zoltán elvette feleségül Andó Judit Esztert. Tegnap délután 16 órakor volt itt a templomi esküvőjük. Isten áldását kívánjuk, reáljuk. Készül egy másik esküvő is, az október 18-án lesz délután 14:30-tól. Réti Dávid jegyzette eljövendő házastársul Lóki Simonettát. Isten vigye teljesedésbe az ő szent szándékukat is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvérei, most énekeljük lezárva Isten tiszteletünknek ezt az első részét, és készülve az úrvacsorára a kijelölt énekünket, a 224. éneket, 224. Ennek is az első három versét. Aki nem kíván részt venni az úrvacsorosztáson, azt kérem, hogy az éneklése után menjen ki a templomból, és kérem, hogy ott kint csöndesen legyenek a testvérek, hogy ne zavarják a további szertartást. Tehát a beszélgetni kell a templom előtt, vagy akár kint az udvaron lehet. Tehát 224, első három versét, az első vers így kezdődik. Kegyelmezd meg nékünk, Nagy Úristen, ne hagyd minket elvesznünk bűnünkben.